Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, különösképpen Gizikét és szeretteidet. Ma örömnapja van, így kezdődik az egyik énekünk. És Jézus azt mondta, hogy öröm van a mennyben, az Isten angyalainak színe előtt, amikor valaki Istenhez tér, szövetségre lép vele, és Urának, megmentőjének, teremtőjének, megváltójának fogadja el. De ahol öröm van, ott szeretetnek is kell lenni, mert szeretet nélkül nincs öröm. Nézzük meg Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében, hogy mit mond a Szentírás a szeretetről. Mert amikor kimondjuk ezt a szót, hogy szeretet, akkor nagyon sok minden eszünkbe jut. És nagyon sokféleképpen definiálnánk a szeretetet, a szeretet lényegét. De vajon mit jelent ez a szó az Istennél? Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében a 6. verstől így olvasom. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Mit jelent Istennél a szeretet? Figyeljünk meg, 3 szót szeretnék kiemelni. Azt mondja Pál, hogy Jézus áldozata az erőtelenekért van, Jézus áldozata a gonoszokért van, és Jézus áldozata a bűnösökért van. Miért fogalmaz 3-szor is különböző megközelítésből? Hogy nehogy úgy érezzük, hogy bárki is kimaradhat ebből a szeretetből. Bárki is kimaradna ebből az áldozathozatalból. Mert mi emberek így gondolkodunk, hogy igen, vannak erőtelenek, vannak gonoszok, és hát vannak bűnösök, és magunkat talán az erőtelenek, néha a bűnösök közé sorolnánk. De hogyan gondolkodunk a gonoszokról? Akiknek az életében talán sokkal több a látható rossz. És az isteni szeretet annyira körültekintően üzen nekünk. Annyira körültekintően megfogalmazza, hogy nehogy azt higgyük, hogy bárki is kimaradhat ebből a szeretetből. Ebből az értünk hozott áldozatból. Hogy körbeírja. És azt üzeni, hogy Krisztus értünk hozott halála, azt üzeni, hogy az Isten nem személyválogató. És ebben az üzenetben benne van az is, hogy nehogy mi is, bárkiről is úgy gondolkozzunk, hogy az Isten kegyelmén kívül van. Isten minden embert keres, minden embert hív, minden embert szólítgat, hogy ismerjük meg őt. Mindegy, hogy valaki gazdag vagy szegény, nagy tudású, vagy egyszerűbb életű. Sok adottsággal, nagy adottságokkal rendelkezik, hogy a képességei egyszerűbbek. Mindenkire szükség van. Mindenki fontos az Istennek. Ezért fogalmaz úgy maga Jézus, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Jézus az életével bizonyította, hogy ezt ő így gondolja, így érzi, így éli át. És nem csak ő, hanem a mennyei atya is, a mennyei lények, az angyalok is örömmel tekintenek az emberre, és keresnek bennünket, hogy megtalálhassanak, hogy mi megismerjük Istent. De vajon Könnyű-e az ember élete, az ember helyzete ezen a földön? Vajon könnyen részesei vagyunk-e ennek a mély szeretetnek? Nemrégen busszal utaztam, és a busz megállóval bekanyarodott a busz, ahol többen is álltak. De mivel senki nem indult az ajtó felé, ezért a sofőr ki sem nyitotta. De szemből szaladt egy hölgy, talán olyan 10 méterre lehetett a busztól. A busz valószínűleg kitette az indexet, de kimenni nem tudott, mert jött egy másik busz, autók, várnia kellett. Közben odaért a hölgy, ott állt az ajtó előtt, és a sofőr nem nyitotta ki. Elment. Hát tudja, az előttem levők ott mérgelődtek, elmondták a véleményüket, hogy hát micsoda lelketlenség, hát odaért, akkor miért nem nyitotta ki? Egy-két másodperc. Aztán a buszunk lement a vonatállomásra, mellénk állt egy másik autóbusz, és a sofőr mondja, hogy na láttam, nem vetted föl. Azt már nem hallottam, hogy mit válaszolt. Utána mentünk, és a város szélén volt még egy megálló, és ott állt a hölgy. Közben ő felszállhatott egy helyi járatosra, helyi járatos kivitte, és mégiscsak elérte a buszunkat. És azon gondolkoztam, hogy a hölgy felszállt, felmutatta a bérletét, egyetlen negatív reakció nélkül. Nem mondott semmit. Nem reklamált, nem tiltakozott, nem mondta, hogy föl fogom jelenteni, hogy én odaértem, és nem vett föl. Hogy mennyivel nagyobb szeretet volt abban az emberben, mint a sofőrben. Hogy benne akkor miért nem volt együttérzés, egy pici odafigyelés. Ítélkezzünk? Vagy bízzuk az Istenre, hogy rossz napja volt, vagy ki tudja miért. A szeretetet a gyakorlati életben, amikor megéljük, akkor az ige el akar vezetni bennünket a szeretetnek egy bizonyságára. Mi bizonyítja, hogy bennünk szeretet lakozik? Egy dolgot szeretnék kiemelni. Ami a hölgynek a tekintetéből is nem látszott, hogy most ideges lenne, most rágalmazná, vagy bármilyen negatív érzület lenne benne. János evangélium a 13. fejezetében azt mondja az ige, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És Lukács evangélium a 23. fejezetében, a 34. versben azt olvassuk, hogy amikor Jézus Krisztust keresztre feszítették, ugye előtte elfogták, előtte a kedves tanítványa Péter megtagadta, Júdás elárulta, aztán ott voltak a kihallgatások, a megostorozás, a kegyetlenkedések, amikor arcul csapták, arcul köpték, amikor csúfolták, gúnyolták, és nem tudták kibillenteni a szeretet érzületéből, a szeretet lelkületéből, amikor már a keresztet sem bírta vinni, és aztán keresztre feszítették. János apostol úgy fogalmaz, hogy íme az Istennek ama báránya, aki magára vette, és így elvette a mi bűneinket. Elvette a bűneink büntetését, az ítélet halálát szenvedte el értünk. Jézus ott van a kereszten, nem valami hőstettet akar véghez vinni, nem kényszerből, Nem azért, mert muszáj, hanem azért, mert szeret bennünket. Azért, mert tudja, hogy az ember szívét meglágyítani, az nagyon-nagyon nehéz dolog. Mert az ember az önző emberi természete szerint él, és hajtja az önzése, hajtja az indulata, hol a csüggedés, hol a nagy lelkesedés, de nem tud egy kiegyensúlyozott szeretetre eljutni, összhangban élni akár csak a saját maga elveivel, elgondolásaival. És Jézus, amikor a mi bűneink terhével ott van a kereszten, akkor így imádkozik: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Tudta a sofőr, hogy mit tesz? Hogy talán a gyerekei várják otthon az anyát, talán a beteg szüleit ápolni, siet haza a munkából, vagy egyszerűen csak fáradt, és nem szeretne még egy órát áldogálni és várni. Nem gondolta meg. Sokszor nem jut az eszébe az embernek, hogy átgondoljam, hogy a másik embernek most mi lenne a jó? Mi lenne a segítség? Mi lenne az, amiben meg tud kapaszkodni, amiből erőt tud meríteni, vagy amivel könnyíteni tudunk egy kicsit az életén, a helyzetén? Sokszor talán csak egy mosollyal, egy jó szóval, nem elfordulással, nem ítélkezéssel, nem kárhoztatással. És Jézus, amikor ott van a kereszten, azt mondja: Atyám, bocsásd meg nékik. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. A szeretetnek ez olyan hatalmas bizonysága, a megbocsátás lelkülete. Jézus olyan könnyen gondolhatott volna a kereszten magára, a saját fájdalmára, a saját szenvedésére. Olyan könnyen gondolhatott volna, koncentrálhatott volna arra, hogy még most is kikért hal meg. Ott csúfolják, gúnyolják, hogyha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, akkor majd hiszünk neked. Inni se akartak, amikor azt adni neki, amikor azt mondta, hogy szomjúhozom, hagyd el, segítsen rajta az Isten. Már eljön-e és hogy segítsen rajta. Az ember nagyon könyörtelen tud lenni. Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét, azt az önfeláldozó, értünk élő, értünk haló szeretetet abban mutatta meg, hogy amikor bűnösök voltunk, amikor erőtelenek voltunk, amikor talán valami gonoszság is ott volt az életünkben, akkor is szeretett. Akkor sem feledkezett el rólunk. Akkor sem mondott le rólunk. Gizike, a te életedet ez a szeretet járta át. Ott volt, megismerted, befogadtad, és e szerint, a szeretet szerint vágyódsz élni. Mert van egy nagyon nagy ígéret. Ha visszalapozunk az alapigénkhez, Római Levél 5. fejezetéhez, akkor azt mondja az ige, hogy ha mi elfogadjuk Krisztust, ha mi megismertük, megértettük az ő értünk hozott áldozatát, akkor ennek nagy ajándéka van. Mert az 5. vers így szól: a reménység pedig meg nem szégyenít, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Istennek ez a nagy ajándéka. Ember, te nem tudsz úgy szeretni, ahogy kellene. De én segítek. Adom az én szent lelkemet a te szívedbe. És betölti az isteni szeretettel. a könyörületes szeretettel, a megbocsátó, irgalmas szeretettel. És az ige arra bátorít bennünket, a 8. verstől, hogy amikor mi megértettük Istennek a hozzánk, az irántunk való nagy szeretetét, akkor, ha szövetséget kötünk vele, és ugye mi is a szövetség kötés? Ugye miért alámerítéses keresztség? Miért nem meghintéses? Mert Róma beliekhez írt levél 6. fejezete arról beszél, hogy amikor szívünkbe fogadtuk Krisztust, akkor ő szövetséges társunká választottuk. Beszél a Biblia jelképesen, hogy Krisztus a vőlegény, a hívő, a mennyasszony, és ezt a szövetséget a keresztséggel pecsételi meg az ember. És amikor alámerülsz majd a vízbe, akkor Krisztus ott lesz veled. És azt mondja az ige, hogy eltemettettünk ő vele együtt a halálba. Nem a fizikai halálba, hanem a múltat temetjük el. És feltámadunk Krisztussal egy új életre. Hogy Krisztussal együtt ebben az új életben már úgy járjunk, mint aki szövetséges társunk. Mint akire most már úgy számíthatunk, ahogy a vőlegényre számíthat a mennyasszony, ahogy a feleség számíthat az ő házastársára. Persze ebben nem mindig jó a földi példa, de ez a cél, hogy számíthassunk egymásra. És azt mondja az ige, hogy így Krisztussal együtt élve, mint szövetséges társal, még egy tanácsot ad. Mert ha megismertük ezt a nagy szeretetet, a 9. verstől így olvasom, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Jézus által. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Jézus áldozatára összpontosítottunk, hogy az indítja meg az embert, hogy valaki annyira szeret, hogy az életét adja értünk. És most visszább küld. Ha szemléltük Jézus életét, Jézus áldozatát, akkor utána szemlélnünk kell Jézus életét. És Jézus élete lesz az a példa, az a minta, az a gyakorlati megvalósítás, amit szemlélve felismerhetjük, hogy az életünkben mikor mennyire van szükség az isteni tisztánlátásra, az isteni támogatásra, és Jézus életét szemlélve azok a finomságok fognak kiábrázolódni az ember életében, hogy már nem teszünk különbséget erőtelen, gonosz és bűnös ember között. Mi sem leszünk már személyválogatók. A mi életünkben megnyilatkozik az a szeretet, amit a Szentlélek ültet a szívünkbe. Az ő munkája lesz látható. És Jézus így megvalósítja azt a nagy-nagy célját az ember életében. Amikor azt mondta a tanítványainak, kövess engem. Így válunk Krisztus követőivé. Nem csak a lépéseinkkel fizikailag, nem ezt jelenti, hanem a Jézus életének, a krisztusi lelkületnek, az Istenhez, a mennyei atyához való tartozás, a Szentlélek munkájának való engedés, így teljesedik ki a hívő ember életében. És ezért mondja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. A Szentírás a bizonysága az Isten lényének. De Isten arra kér bennünket, hogy most már ne csak a Szentírásból ismerjük az Istent, hanem a személyes életünkből is. Ahogy munkálkodik bennünk, ahogy munkálkodik értünk, ahogy szólítgat, ahogy a Szentlélek tanácsol bennünket, ahogy meg is fed időnként, ahogy utat mutat. És én ezt kívánom, hogy így járja át mindnyájunk szívét Isten ismeretének a hatása, ami a Szentlélek munkája nyomán valósul meg. Szükségünk van a szeretetre? Hogy tudjunk szeretni? Vágyunk arra, hogy szeressenek bennünket? És Isten azt mondja, mutass példát. Jöjj közel hozzám, fogadj a szívedbe, és én általad fogok munkálkodni. Erre az életre hívott el az Isten téged, és mindnyájunkat is. Hogy a világban, amikor annyi az ellentmondás, az igazságtalanság, akkor lehessen egy biztos pont. Ez a biztos pont, hogy az Isten szeret, és hogy az Isten betölt szeretettel, hogy áldássá légy. A családban, a környezetben, a gyülekezetben, ebben a munkában, napról napra kérhetjük Istent, hogy együttműködjünk vele, és így lesz az életünk olyan, hogy öröm van a mennyben, amikor mi átadjuk az életünket, és aztán vele élünk, vele járunk. Segítsen ebben az Isten az ő kegyelme által. Amen.
Kedves Gizike, engedd meg, hogy szeretettel köszöntselek téged elsőként a keresztség után. És köszöntésül szeretnék egy igét felolvasni, egy ige szakaszt felolvasni Pál apostol Kolosszébeliekhez írt leveléből. Így hangzik ez a néhány részlet. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor pedig Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsétek magatokra könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek föl a szeretetet, mert az a tökéletességnek, a teljességnek a kötele. És Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek hálásak. Ezt a szakaszt én nagyon javaslom, hogy legalább hetente, de akár naponta is olvasd el újra és újra. Két dolgot szeretnék kiemelni csak belőle, miközben megfogalmazom azt, hogy ez a szakasz a keresztény életnek a lényegét foglalja össze. Nem beszél most arról, amit újra és újra igényel tőlünk, hogy megtagadjuk önmagunkat és levetkőzzünk dolgokat, hanem ahova a hangsúlyt szerettem volna tenni az, hogy mit öltözzünk fel, mi az, amit kövessünk. És az egyik dolog, amit szeretnék ebből kiemelni, az a gondolat, ami végig kíséri az első néhány verset, ez pedig a Krisztussal. Én azt kívánom, hogy soha ne téveszt szem elől azt, hogy a keresztény élet az nem egy egyéni teljesítmény, hanem a kereszténységnek a veleje és a lényege foglalható össze ebben a gondolatban, velünk az Isten, és mi az Istennel. Az Isten az, aki segít, és bármi, ami történik a kereszténységben, a keresztségtől kezdve egészen a mennybe menetelik, az újjáteremtett földig. Minden Istennel együtt történik. Ez a mi nagy leckénk, amit tanulnunk kell. Nem kell magunkban járni, nem kell a magunk erejéből jónak lenni. Az Isten Krisztusban fogad el bennünket, és nem a saját jó cselekedeteink alapján. Az Isten Krisztusban ajándékozott meg bennünket az örök élettel, és nem a saját érdemeink alapján. Az Isten Krisztusban hallgatja meg a mi könyörgésünket, mert mi ott vagyunk Krisztussal együtt a mennyben, a mennyei trónszék előtt. A mi életünk Krisztusban van elrejtve. És ez a lecke, amit folyamatosan tanulunk, mindig újabb és újabb élethelyzetben, hogy tudok úgy bízni benne, hogy vele járjak. Hogy tudok úgy bízni benne, hogy ráfigyelek, és nem a problémákra. Hogy föltekinteni a nehézségek között. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy mikor végig vezette, hogy mi mindent öltsünk fel, amit összefoglalva a szeretetet fogalmazta meg, azzal zárta a könyörületes szívet, a jóságot, az alázatot, a szelídséget. Miután elmondja, hogy a koronája ennek az egésznek, mindezek fölébe öltsétek fel a szeretetet, mint ami a teljességnek a kötel, ami mindent maga után von, ami minden változást munkál az életünkben. Utána ezt mondta még, és a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek hálásak. Az a gondolat, amit másodiknak szeretnék kiemelni, pedig az, hogy egy nagyon érdekes kifejezés szerepel itt a 15. versben. Nem egyszerűen annyit mond, hogy a Krisztusnak békessége uralkodjon a ti szívetekben, hanem az itt szereplő kifejezést így is visszaadhatjuk, hogy a Krisztusnak békessége legyen a döntő bíró a ti szívetekben. A keresztség azt üzente neked, hogy Isten Krisztusban megbocsátott. Hogy Isten Krisztusban elfogadott téged, és te most már az övé vagy. Te azt fejezted ki az Isten iránt, hogy őt akarod dicsőíteni, és neki akarsz szolgálni. Azt mondja Pál apostol a Pötyi által idézett fejezet elején, hogy miután igazán nyilvánított bennünket az Isten a hitünk alapján, a hit által, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Az Istenbe vetett hit által átélhetjük azt a békességet, amit semmi nem ronthat meg, és semmi nem vehet el, amit kikezdhet a világ, de nem semmisíthet meg. És ezt a békességet az Isten nekünk ajándékozza egy jelzőrendszerként. Úgy működik ez, mint a füstjelző. Tudnélik, amikor rendben van minden, akkor nem csörömpöl. Akkor békességünk van. És hogy pontos legyek, a békességnek a hiánya működik úgy, mint a füstjelző. Mert amikor viszont valami baj van, akkor a békesség hiányára kell felfigyelni. És a békesség hiánya azt kiabálja nekünk, hogy vigyázz. Vigyázz és keresd meg, hogy hol a baj forrása. És ne nyugodj bele abba, hogy békesség nélkül éljed az életedet. Mert ezt a békességet, amit Isten nekünk ajándékoz Krisztus áldozata által, a Krisztusba vetett hit által, ezt a békességet Isten vezetőként adja, döntő bíróként adja. Mondhatnám azt is, semmi olyat ne tégy, amiben nincsen békességed. És tegyél meg mindent, amiben békességed van. Az Isten így tudja vezetni az életedet, hogy azt a békét, amit ő neked ajándékozott, azt a békét őrzöd a szívedben, és bármi veszi el, tekintsd úgy, mint egy felhívást, hogy valamit meg kell nézni, valamit észre kell venni, és valamit lépni kell. Különben nagyon egyszerű dolgunk van. A békességünket vagy azért veszítjük el, mert valami olyan dolog van, ami feszít, és aggodalmat kelt, és nyugtalanít. Vagy pedig azért veszítjük el, mert az Isten szeret bennünket annyira, hogy nem ad békességet a rossz dolgokban. Amikor valami rosszat teszünk, akkor az Isten ajándéka, hogy nem tudunk abban békességben maradni. Ne nyomd el ezt. Ne nyomd el, hogyha jelezni akar, hanem állj meg és nézd meg. Nézd meg a félelmeidet, az aggodalmaidat, és azt egy dologgal lehet gyógyítani. Ez pedig a bizalom. Nem lesz egy olyan világ, ahol nem lesz szokunk félni. És nem lesz olyan, hogy nem lesz szokunk aggódni. Aki ezen a földön él, főleg, hogyha gyermekei is vannak, akkor aggódni fog. Az nem mindegy, hogy az aggódással mit kezdek. Azt kéri az Isten, hogy bízunk benne. És a bizalom ajándékozza vissza a békességet. Ha elveszítettem a békességemet, újra megtalálhatom, hogyha tudok bízni az Istenben. Hát, hogyha pedig bűnt követtünk el, és a békességünk azért hiányzik, az sem katasztrófa. Lehet, hogy ez így furcsán hangzik, de én hadd erősítsem meg ezt. Nem katasztrófa, hogyha az ember elesik. Az a katasztrófa, ha megmagyarázza. Az a katasztrófa, ha benne marad, és azt mondja, hogy én már csak ilyen vagyok. Az katasztrófa. Az a katasztrófa, ha megmagyarázom, hogy az a bűn, az nem bűn. Mert akkor nem fogok változtatni. A szeretet, az lehetőséget ad arra, hogy újra kezdjünk. A szeretet, az lehetőséget ad arra, hogy bocsánatot kérjünk. Mert ő bővölködik a megbocsátásban. Én szívemből kívánom, hogy ez a két dolog, Krisztussal együtt, soha nem magadban, és az Isten békessége, amely döntőbíró, kísérje a te hívő életedet. Amen. Kedves gyülekezet, megtörtént a keresztség, és szeretnélek egyrészt arra kérni, hogy itt a gyülekezet előtt írd alá a keresztségi fogadalmat, és ezt szeretnénk neked emlékbe odaadni. Az tartalmazza ez a fogadalom, amit felolvastunk, ami elhangzott. És szeretnék átadni neked egy keresztségi emléklapot is. Ezt a kettőt, ezt őrizd meg, és legyen nálad.
Köszönöm.
Isten áldjon meg.
Köszönöm.
Ne menj el. Én nem fogok prédikálni. Csak kedves Gizike, én is szeretnék köszönteni a Fehérvár Csúrgói Bőrtöket nevébe, és egyben a közel 20 milliós adventista nevében is, aki Lőszéles Egyházként meg most a tagjai lettél. Tovább szeretnék menni egyben, mert tudom, hogy most a mennyben is öröm van, de a te keresztséged miatt, és azt kívánom neked, hogy ez az öröm és boldogság tartja ki az életed minden egyes percébe, és egykoron majd őző angyalod is, és Jézus Krisztus is köszönhessen téged, mikor meglátjátok egymás színről színre.
Köszönjük szépen!